Áldás békesség, szeretettel köszöntök ma este is mindenkit, akiket az Úr elhozott a gyülekezetbe azért, hogy Isten céljairól halljuk a hozzánk szóló üzenetet. Jézus Krisztus hív minket, jöjjetek atyám áldottai, és örököljétek a világ kezdete óta nektek elkészített országot. És énekkel, az evangelizációs heti énekünkkel valljuk meg Jézus Krisztusnak, hogy most is hozzájövünk, hogy az ő szavát meghallhassuk, erre egyáltalán nem vagyunk képesek önmagunktól, ha nem kapjuk meg azt a kegyelmet, hogy a lélek megnyitja a szívünket az ő igéje előtt. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába.
Hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. A szívünk oly sötét, ó, segíts, ki lesz-e igét világa. Áld meg, ó, Uram, ez énekünk, legyen jó csak ne szóljon igét hiába. A fülünk igédre nem figyel, lábunkkal járunk a sárba. Vágyaink szakítnak tőled, nem fénylik nincsünk világa. Ó, Uram, templomod legyen, a szívünk megszentelt hely legyen, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába. Hajkunkon hazugság bélyege, megrontott életünk át. Állunk elődbe, így, Uram, naponként téged imádva. Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk, szenteld meg ajkunk, hogy ajthassunk. Ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába. Összetört, ó, Uram, itt állunk előtted gyászban, akiből hozd ki az életünk, ne szóljon igét hiába. Add meg az igét, hogy érthessük,
imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, ma este is az az első kérése a szívünknek, hogy szenteltessék meg közöttünk a te neved, mert egyedül téged illet minden dicsőség, és ahol megszólal a te igéd, ott kiárad a te szentséged, a te igazságod és a te kegyelmed. Köszönjük neked azt a drága üzenetet, hogy te arra tekintesz, aki nyomorult, megtört szívű, és aki tiszteli a te igédet. Urunk, ha összetört a szívünk a te igéd előtt, ezt az összetört szívünket hozzuk, hogy a kegyelmed gyógyítsa meg azt az életet, amelyet össze kellett törni a te igédnek, amelyet nélküled éltünk. hogy olyan életet élhessünk, amiről elmondhatjuk, hogy csak a tiéd, hogy már nem magunknak élünk, hanem egyedül annak, akit értünk adtál a keresztre, hogy megváltson azoktól a terhektől, amelyeket a bűneinknek, az engedetlenségünknek, a felfúvalkodottságunknak és a lázadásunknak köszönhetünk. Urunk, taníts minket, kérünk a Te igéden keresztül dicsőségedre élni Jézus Krisztusért. Ámen. És hallgassuk meg ma este is az énekkarnak a szolgálatát, készüljünk így is az ige hirdetésre. Az utolsó evangelizációs heti esténken az az ige, amelyen keresztül Isten szól hozzánk, a római levél 11. fejezetének a 36. verse. Pál levele a rómaiakhoz, 11. fejezet, 36. vers. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Az volt a heti címünk, és hát kérdésünk, hogy miért élek a Földön, és remélem, hogy akiknek ez valóban kérdés volt, kaptak erre Istentől választ. De hogy az egészet jól értsük, ezt kell meglátnunk, és ez az ige ezt mondja el nekünk, hogy minden érte van. Minden Isten fiáért, Krisztusért van. A világegyetemnek a legvégső célja és értelme az, hogy meglátszódjon és megmutatkozzon benne Istennek a dicsősége. Minden ezért létezik. Minket is beleértve. Mikor kérdezgette a testvérünk, aki az énekkart vezeti, hogy jó lesz ez az ének ma estére, hát igen, ugye, ahogy minden én, semmi ő. És eljutni oda, hogy mindent ő és semmit én. Minden érte van. A világegyetemnek a célja, hogy meglátszódjon és megmutatkozom Isten dicsősége. Isten mindent a maga dicsőségére teremtett, és az ő dicsősége nélkül semmi sem lehetne. Mi az, amit mit nevezhetünk mi Isten dicsőségének? És különböző módon megfogalmazhatjuk ezt. Isten dicsősége az Isten lényege. Isten dicsősége az ő természetének az eszenciája. Isten dicsősége az ő jelentőségének a súlya. Hogy igenis számít az ő léte ebben a világegyetemben, sőt csak az számít. Az ő pompájának a ragyogása, erejének a megmutatkozása, jelenlétének a légköre. Isten dicsősége nem más, mint az ő jóságának és a többi benne rejlő örök tulajdonságának a kifejeződése. És hol található meg mindez? Azok az emberek, akik már gyermekeivé lettek az Úrnak, ha körülnéznek, mindenhol ezt látják. Mindenhol ezt látják, hogy amit Isten teremtett, valamilyen formában ezt a dicsőséget tükrözi vissza, ezt árul elénk a legkisebb, mikroszkopikus méretű életformában, és a világegyetem hatalmas rendszerében, a tejútban, a legkisebbtől a legnagyobbig. Minden ezt tükrözi felénk. Minden ezt adja vissza a számunkra. Épp úgy, mint egy gyönyörű naplementében, a csillagokban vagy az évszakokban a teremtett világ felfedi a teremtőnek a dicsőségét, és a természetből világosan láthatjuk azt, hogy Isten milyen hatalmas, mennyire szereti a változatosságot és a szépséget, milyen bölcs és milyen kreatív, és a Biblia azt mondja a Zsoltárokban, hogy az egek hirdetik az Isten dicsőségét. A történelem során Isten különböző módokon is kijelentette az ember számára az ő dicsőségét, először is az Édenkertben, azután Mózesnek, azután a Szent Sátorban, a templomban, Jézus által és napjainkban az egyházban. És megjelent Isten dicsősége emésztő tűz, felhő, mennydörgés, füst, vakító fényforrás formájában. És Isten dicsőségéről még azt is tudjuk, hogy a mennyben Isten dicsősége az egyetlen fényforrás, hiszen hogy a Jelenések könyvében olvassuk majd a mennyei városról, hogy napra sem lesz szüksége, mert az Isten dicsősége világosította meg. Ilyen csodálatos az Isten dicsősége. És Istennek a dicsősége leginkább az ő fiában, Jézus Krisztusban mutatkozik meg a számunkra, hiszen ő a világ világossága, ő világítja meg igazán Istennek a természetét a számunkra. Ha valahol, ha igazán meg akarjuk ismerni Istent, akkor az egyetlen útja, módja az, hogy magát, az Úr Jézus Krisztust megismerjük olyannak, amilyen, és ahogy azt a Biblia kijelenti a számunkra. Jézus miatt lehetséges, hogy nem kell Isten lényét illetően találgatásokra hagyatkoznunk, hogy az Isten vajon ilyen-e, vagy olyan. Hiszen azt olvassuk Jézusról, hogy Jézus Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének a képmása. Tehát ha mi Istent igazán megismerni akarjuk, és egy olyan Isten képpel, hogy mondjam így, egy Isten képpel akarunk rendelkezni, amennyire az emberi felfogó képességünk, vagy amit az emberi földi felfogó képességünk még elbír, mert az ő lényének a teljességét nem bírja ki földi ember, csak tükör által homályosan érthetünk meg, élhetünk meg sok mindent Isten dicsőségéből, de amennyire ember a földön megismerheti, megértheti, ahhoz Jézus kell. Jézus azért jött, hogy a lehető legjobban megérthessük Isten dicsőségét, és ezért olvassuk róla azt, hogy az ige testté lett és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Isten eredendő dicsősége azt jelenti, hogy azért birtokolhatja, mert ő Isten, és az ő természetéhez tartozik. Mi semmit sem adhatunk hozzá ehhez a dicsőséghez. Mint hogy azt sem tudnánk elérni, hogy a nap fényesebben ragyogjon. Viszont fel kell ismernünk, tisztelnünk kell, dicsérnünk kell, és visszatükröznünk ezt a dicsőséget. És ezért kell élnünk a Biblia szerint. És miért? Azért, mert Isten megérdemli azt. Isten megérdemli, hogy az életünk őt dicsőítse, ami azt jelenti, hogy az életünk visszatükrözze Isten dicsőségét. Tehát, ahogy mondom, mi nem tudunk hozzátenni a mi dicsőítésünkkel semmit sem Isten dicsősége, az teljesen tökéletes. De az életünk visszatükrözheti. Visszatükrözheti, mert Isten ezt érdemli meg, ahogy szintén a Jelenések könyvében olvashatjuk. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség, a hatalom, mert te teremtettél mindent. Az egész világegyetemben mindössze két teremtmény mulasztja el dicsérni Istent. A bukott angyalok, a démonok, a sátán vezetésével, és az emberek. Minden bűn gyökere ez a mulasztás. Hogy nem Isten dicsőségére élünk, és nem akarunk Isten dicsőségére élni. A lázadás pontosan ez volt. Nem akarok a te dicsőségedre élni. És ez a lázadás volt az, ami elrántotta Isten békességéből, szeretetéből, kegyelméből és dicsőségének jelenlétéből az embert. Minket. Minden bűn gyökere ez, hogy nem Istennek adjuk a dicsőséget, és valami mást jobban szeretünk Istennél. Ha nem vagyunk hajlandóak dicsőíteni, az nem egyéb, mint büszke lázadás. Ez az, ami vezetett a sátán bukásához, és ez vezet a mi bukásunkhoz is. És valamilyen formában mindannyian éltünk már úgy, hogy a saját dicsőségünket szolgáltuk, nem Istenét. Addig nem is tudunk más szolgálni, amíg nem ismerjük Jézus Krisztust. Addig csak a saját dicsőségünket kereshetjük. Addig csak a saját dicséretünket keressük. És milyen nagy döntés az, amikor valaki azt mondja, hogy én most már ezt elengedem. Mert megláttam, hogy nem én vagyok méltó a dicséretre, nem az én szépségem, vagy eszem, vagy ügyességem, vagy szónoki képességem, vagy szeretetteljes szolgálatom, hanem egyedül az Isten méltó a dicséretre. A Római Levél 3. fejezetében Pál apostol azt mondja a bűnről, hogy mindenki vétkezett és hiával van Isten dicsőségének. A bűnnek ez a lényege. Ez minden bűnnek a gyökere, hogy hiányzik életünkben Isten dicsősége. És egyikünk sem dicsőíti Istent annyira, amennyire megérdemelné, és ez a legrosszabb bűn és a legnagyobb hiba, amelyet elkövethetünk. Viszont, hogyha az ő dicsőségére éljük az életünket, az a legnagyobb eredmény és a legnagyobb boldogság, amit elérhetünk az életbe. Isten az ilyen emberről mondja azt, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Nincs csodálatosabb, mint Isten dicséretében, dicsőségében élni. Mert nem csak visszatükrözzük Isten dicséretét és dicsőségét, hanem magunk is ebben vagyunk a legboldogabbak. Tehát ez kell, hogy legyen életünk fő célja, és most ezután néhány pontban, néhány gondolatban szeretném bemutatni tényleg csak röviden azt, hogy hogyan dicsérhetjük, hogyan dicsőíthetjük Istent. Jézus így beszélt az atyához a főpapi imájában, én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Jézus is itt a földön úgy élt, hogy abból az atya dicsősége látszódjon meg. Jézus földi életének az volt a célja, hogy úgy élje végig ezt az életet, hogy azt a feladatot, amit az atya rábízott, azt úgy végezze el, hogy ezáltal Isten dicsőítessék. Jézus tehát elvégezte a feladatát a földön, és ezzel Isten dicsőségét szolgálta, és mi is pont így dicsőíthetjük őt. Amikor a teremtett világban valami elvégzi a feladatát, betölti a célját, akkor az Isten dicsőségére van. Nagyon sok ember van, én magam is olyan vagyok, aki nagyon szeretem hallgatni a madarak énekét, amikor úgy énekelnek, csivitelnek. Sokszor erre kelek otthon, gyálon az otthonunkban, csodálkozom is rajta, de néha nagyon szép madárkák vannak a kertünkben, és gyönyörűen tud énekelni még egy egyszerű rigó is. És én nagyon szeretem hallgatni. És a madarak ezzel dicsérik Istent. Ahogy csivitelnek, csipognak, fészket raknak, tojást raknak, költenek, röpködnek az égen, ez az ő feladatuk. És ezzel dicsérik Istent. Azzal, hogy mindenféle madár dolgokkal foglalkoznak Isten tervének megfelelően, és még az egyszerű kis hangya is dicsőíti őt, amikor elvégzi azt a feladatot, amelyre Isten teremtette őt. Isten hangyát hangyának, az embert viszont embernek teremtette, és Iréneusz egyházatya például azt mondta egyszer, és ez egy nagyon érdekes mondás, hogy Isten dicsősége egy életet teljében lévő emberi lény. Biztos vagyok benne, hogy ez nem azt jelentette, hogy csak a 30-40 éves aktív férfiak, ők ezek, csak ezeket az embereket szokták mondani élete teljében lévő embereknek. Biztos vagyok benne, hogy nem ezt jelentette, hanem az élete teljességét megélő emberi lény. Aki meg tudja élni az életének a teljességét, az egészen pici gyermek és az egészen ősz aggasztján is. Az élete teljességében, teljében lévő ember, mert ezt a teljességét csak Isten dicsőségében tudjuk megélni. Isten sokféleképpen lehet dicsőíteni, de én ezt szeretném most 5 pontba összefoglalni, hogy hogyan dicsőíthetjük Istent. És gyakorlatilag ebbe az 5-be az életünk minden területe belefér valamilyen módon. Az első, hogy Istent dicsőítjük akkor, hogyha imádjuk őt. Az imádat egész egyszerűen nagyon hétköznapi nyelvre lefordítani azt jelenti, hogy örömünket lejjük Istenben. Nem tudom, hogy ki élte már azt át, amikor egész egyszerűen semmi más nem tudott mondani, csak úgy érezte, hogy rázúdul valami mélységes szeretet, és azt mondja, Uram, én már nem semmi, csak annyira szeretlek téged. Ennyi. Ez egy csodálatos dolog. Amikor azt tudom mondani, Uram, annyira csodálatos vagy. Nincsenek szóvirágok. Nincsenek hosszadalmas imádságok. Vagy amikor ezzel az örömmel úgy neki tud állni az ember énekelni, és azt mondja, hogy ebben az énekben, ezt mind Istennek mondom, mert annyira csodálatos az én Istenem. C.S. Lewis fogalmaz így, őrá többször hivatkoztam a héten, a következőt mondja, amikor azt parancsolja, hogy dicsőítsük, Isten arra hív, hogy lejjük örömünket benne. A dicsőítés az nem egy kellemetlen kötelesség, vagy egy kötelező elem az imában, hanem Isten egész egyszerűen azt szeretné, hogyha a szeretet, a hála és az öröm indítana bennünket az ő imádására. Nem valamiféle kötelesség. Nem is működik kötelességből. Kötelességből nem lehet Istent imádni és dicsőíteni. Az imádat tehát nem egy vallásos cselekmény, valamilyen vallásos forma, vagy vallásos cselekmények együttese, hanem Istenben való lelki öröm. És ebből származik azután a felszabadult dicsérő ének, az imádság, a bizonyságtétel és minden más, vagy egész egyszerűen csak az, hogy Uram, annyira szeretlek téged. Szeretnék teljesen érted élni. Valaki így fogalmazott ezzel kapcsolatban, Isten akkor dicsőül meg bennünk leginkább, amikor a legelégedettebbek vagyunk vele. Gondoljunk csak bele abba, amikor kétségeskedünk. Amikor elkeseredünk, Istenben is csalódunk. Milyen az, és milyen az, amikor megtelünk hálával és örömmel. Micsoda különbség. Micsoda különbség. Aztán Isten dicsőítjük akkor, hogyha szeretjük a többi hívőt. Amikor újjászületünk, akkor bekerülünk Istennek a családjába. Jézus maga is azokat, akik az ő és a mennyei atya akaratát cselekszik, azokról azt mondja, hogy ők az én testvéreim. Ugye volt egy ilyen szituáció, hagyj idézzem föl röviden, hát ha valakinek nem jut eszébe. Tanít egy helyen, sokaság veszik körül, és akkor jön az anyja, jönnek a testvérei, hozzá sem férnek közel, üzennek be Jézusnak, hogy jöjjen már ki. És akkor bemennek Jézushoz, és azt mondják neki, hogy hát itt van a te anyád, meg a te testvéreid, és hát hívnak téged. És akkor Jézus ránézett a körülállókra, és azt mondja, hogy ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Hát azok az én anyám és testvéreim, akik cselekszik az én atyám akaratát. Tehát amikor újjászületünk, a Krisztusban új életet nyerünk, akkor tagja leszünk Isten családjának. A Krisztus követése nem csak annyiból áll, hogy hiszünk, hanem abból is, hogy tartozunk, oda tartozunk az ő családjához. És igyekszünk megtanulni, szeretni Isten családját. Én azért mondtam ezt egy ilyen kicsit nyakatekertem, vagy körülményesen, mert nagyon sokszor látom, tapasztalom a saját szívemben is, hogy bizony ezt a szeretetet tanulni kell, mert nincs bennünk. Ezt Istentől kell tanulni, ahogy nekünk adja az ő lelkét. Mert bennünk ösztönösen a távolságtartás van, ösztönösen a másik bírálgatása van, ösztönösen a másikra való gyanakvás van, úgy tekintünk egymásra sokszor, mint a tyúk a piros kukoricára. Meg kell tanulnunk szeretni a testvéreinket. És ahogy egy vérszerinti családban is, nekem 5 gyermekem van, hát nem egyformák. Egyáltalán nem egyformák, van köztük fiú meg lány, van köztük erős akaratú, van köztük visszahúzódó, van köztük egy kicsit hatalmaskodni vágyó a többi fölött, van köztük cserfes, van köztük hallgatag, ez több mint 5, tudom csak. Hát. De ez az 5 gyerek ennyi féle, meg még sokkal több féle. Tehát, és nekik is sokszor elmondom, hogy a legfontosabb, hogy szeressétek egymást. Mert az életben, ha szeretitek egymást és Krisztust, a legfontosabb, hogy egymásra számíthattok. Mindenki más idegen. És ezt főleg akkor szoktam elmondani, amikor az egyik a barátaival szégyeníti meg a másikat. Mit képzelsz? Ő a testvéred. Ő rá számíthatsz később, nem ezekre a haverokra. És pontosan így van ez Isten családjával. Annyi félék vagyunk. Olyan sokféle az élettörténetünk. Olyan sok minden van mögöttünk. Valakit Isten egy nagyon nagy mélységből, engedetlenségből hozott ki. Olyan bűnökből, amelyekről azt mondja, hogy borzalmas. Van akit egy olyan életből, amiben kereste, hogy hogyan lehetne jó, és folyamatosan erre törekedett, és akkor értette meg, hogy mekkora szüksége van Isten kegyelmére, amikor rájött, hogy ő akárhogy próbál jó lenni, nem tud. Nagyon sokfélék vagyunk. Ezért kell tudni, megtanulni, szeretni egymást. Azt mondja János az első levelében, hogy mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Tehát a számára az, hogy örök élete van, megerősítő abban, hogy ő tudja, hogy szereti a testvéreit. És ezért fogalmaz így Pál, hogy fogadjátok be tehát egymást, ahogyan a Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Az a dolgunk, hogy megtanuljunk úgy szeretni, mint Isten, mivel ő a szeretet, és az dicsőíti őt. Jézus mondja, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Hol találhat egy ember őszinte, képmutatás nélküli szeretetet a világban, ha nem Krisztus gyülekezetében? Ha már itt sem, akkor sehol. Ha már itt sem, akkor sehol. Harmadszor Istent dicsőítjük, hogyha Jézus Krisztushoz hasonlóvá válunk. Miután újjászülettünk és Isten családjának a tagjává lettünk, ő elindít bennünket az éretté válás folyamatán. A Biblia sok helyen a csecsemőből a felnőtté válás képével írja le. Tehát amikor valaki befogadja Krisztust, akkor újszülötté válik lelki értelemben, de milyen egészségtelen lenne egy gyermek, hogyha nem fejlődne? Fejlődni, növekedni kell. És ez a növekedés a leginkább a Krisztushoz hasonlóvá válásban valósul meg. Hogy egyre jobban olyanok vagyunk, mint Jézus Krisztus. És ez nem mást jelent, mint azt, hogy a gondolkodásmódunkban, az érzelemvilágunkban, a cselekedeteinkben egyre inkább meglátszódik Jézus. Minél jobban kifejlődik bennünk a krisztusi jellem, annál inkább dicsőítjük Isten. A Biblia azt mondja, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Tehát ahogy mi gyönyörködünk Isten dicsőségében, az megváltoztat minket. Ahogy mi gyönyörködünk Krisztus váltságában, és azt mondjuk, hogy Istenünk, hát ennyire szeretsz minket? Bele tudunk ebbe napról napra rendülni? Az megváltoztat. Amire tekintünk, az formál minket. Ha Isten dicsőségére, Krisztus szeretetére, kegyelmére, váltságára tekintünk, akkor egyre inkább olyanokká válunk, mint ő. Amikor Krisztust elfogadtuk, akkor új életet, új természetet kaptunk, és ettől kezdve életünk végéig Isten szent lelke a jellemünk formálódásán dolgozik. Azt írja Pál a Filippibeli gyülekezetnek, gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Mennyi igét találunk, ami Isten dicsőségéről szól, és az, hogy ezért kell élnünk. Mennyit és mennyit? Nagyon sokat. Negyedszer, Isten dicsőítjük akkor, hogyha az ajándékainkkal szolgálunk másoknak. Mindannyian Isten egyedi alkotásai vagyunk. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. És egyedi ajándékokkal, képességgel, tehetségekkel áld meg minket. Egyáltalán nem véletlenül áll rá az agyunk bizonyos dolgokra. És ezeket nem önző céloknak a megvalósítására kaptuk, hanem mások hasznára, mint ahogy ők is a mi javunkra kell, hogy fordítsák a képességeiket. Péter apostol írja azt, hogy ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék, Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Tehát Isten dicsőítjük akkor, hogyha az ajándékainkkal, a tehetségeinkkel, a lehetőségeinkkel szolgálunk másoknak. És ötödször Isten dicsőítjük akkor, hogyha beszélünk róla az embereknek. Istennek nem áll szándékában titokban tartani a szeretetét és a tervét. A héten volt egy olyan igénk is, amiről Pál apostol ezt mondta, hogy mi az Isten titkos bölcsességét szóljuk. Az emberi értelem előtt ez elrejtett, és az emberi értelem számára kikutathatatlan. De ez nem azt jelenti, hogy Isten titokban is akarná tartani, hanem azt, hogy ő fedi fel a számunkra ezt a titkot. És azt is tudjuk, hogy ő nem akarja titokban tartani a kegyelemnek a jó hírét, nem akarja titokban tartani, hogy a legmélyebbre süllyedt bűnös embert is mélységesen szereti, hanem el akarja juttatni mindenkihez. És azt várja tőlünk, hogy miután megismertük az igazságot, adjuk tovább másoknak is. Ehhez sok találékonyság, ötletesség kell. De megvan mindannyiunkban erre a kreativitás, csak el kell hinnünk. Mert Isten az, aki indít, Isten az, aki formál, Isten az, aki adja az ő lelkét, Isten az, aki az ötleteket adja. És egyáltalán nem kis megtiszteltetés. Csodálatos felmagasztalása az embernek Istentől, hogy elvezethetünk, oda vezethetünk másokat Krisztushoz. Hogy elmondhatjuk a jó hírt. Továbbadhatjuk. Segíthetünk nekik is felismerni az igazi értelmét az életüknek, az igazi életcéljukat, és segíthetünk nekik is felkészülni az örökké valóságra. Azt írja Pál apostol a korintusiaknak, mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Tehát minden ajándék, amit Isten adott, az értetek van, hogy rajtatok keresztül megsokasodhasson a kegyelem, és még többen legyünk. Hogy még többen legyünk mindezt az Isten dicsőségére. Tehát, ha azt mondjuk, hogy Isten dicsőségére kell, hogy éljünk, hogy mondjam ezt a kell szót. Mert ez nem egy lehetőség, hanem ez egy csodálatos kell. Egy kihagyhatatlan kell. Amit ha kihagyunk, akkor hiával maradunk Isten dicsőségének. Magunk is. Tehát Isten dicsőítjük akkor, hogyha imádjuk őt. Istent dicsőítjük akkor, ha szeretjük a testvéreinket. Istent dicsőítjük akkor, hogyha Krisztushoz hasonlóvá válunk. Isten dicsőítjük akkor, hogyha az ajándékainkkal, amik lehetnek tehetségek, képességek vagy lehetőségek, szolgálunk másoknak. És Isten dicsőítjük akkor, amikor Krisztusról beszélünk az embereknek. Mi legyen hát akkor az élet célunk? Hogyha szeretnénk a hátralevő éveinket nem értelmetlenül és céltalanul, önközpontúan, hanem Isten dicsőségére élni, akkor úgy kell alakítanunk a fontossági sorrendünket, az időbeosztásunkat, a kapcsolatainkat, és minden mást, hogy semmit én, mindent ő. És ez időnként bizony jelentheti azt, hogy a könnyebb út helyett a nehezebbiket választjuk, nem csak elfogadjuk, hanem választjuk. Ezért bizony még Jézusnak is nagyon komolyan küzdenie kellett, ahogy olvassuk, János evangéliumában, most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Jézus is válaszút elé került. Beteljesítse Isten dicsőségét, vagy meghátráljon, meghátráljon és éljen egy kényelmes, önközpontú életet tovább, és nekünk is ezt kell eldöntenünk. Ezt nekünk is el kell tudnunk döntenünk. Hogy a saját céljaink megvalósulásáért, a kényelmünkért, az örömeinkért, örömünkért akarunk élni, vagy pedig Isten dicsőségére és az örök jutalom ígéretére nézve. Nem magam akarom megszerezni magamnak az életemet, hanem elfogadom Istentől. Jézus azt mondja, aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, nagyon kemény szavak, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. És itt az ideje eldönteni a kérdést, hogy kiért fogok élni, magamért vagy Istenért? Talán hajlamosak vagyunk elbizonytalanodni, tudva azt, hogy vagy elbizonyítani a kérdésbe, hogy vajon lesz-e elég erőnk Istenért élni. De miatt szükségtelen aggódnunk, hiszen Isten mindent meg fog adni, amire szükségünk van. Erre ígéretet adott. Márpedig amit ő megígér, az be is tartja. A Biblia azt írja, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Isten mindannyiunkat arra hív, hogy éljünk aszerint a terv szerint, amelyet ő készített a számunkra, és ezáltal őt dicsőítsük. Csak is ez az igazi élet, és ami ezen kívül esik, az puszta létezés. Igazi élet ott kezdődik, hogy teljesen oda szánjuk az életünket Krisztusnak, és hogyha valaki nem biztos benne, hogy ezt már megtette, akkor nincs más dolga, mint egész egyszerűen csak hívni, befogadni Jézus Krisztust, és hinni abban, amit érted tett a kereszten. Azt mondja az írás, akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, tudjuk, hogy mi a felhatalmazás, ugye? Jogom van megtenni valamit, ez a felhatalmazás. Jogom van hozzá. Ezt valaki mástól kapom, ezt a jogomat, de megtehetem. Tehát akik pedig befogadták Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Tehát, ha befogadtad Krisztust, jogod van arra, hogy Isten gyermekének tekintsd magad. Ezt mondja az ige. Onnantól kezdve nem egy bűnös féregnek kell tekintened magad, hanem Isten gyermekének tekintheted magad, jogod van hozzá, ha befogadtad Krisztust. És hogyha még nem fogadtad el, úgy vagy itt most, hogy nem fogadtad el Istennek ezt az ajándékát, akkor először is el kell hinned azt, hogy Isten nagyon szeret téged, és célja van az életeddel, és ezért alkotott meg, hogy nem a véletlennek a szülöttei vagyunk, nem csak egy jelentéktelen kis pont a hatalmas világegyetemben, aki senkinek sem számít, hogy örök életre teremtett minket, és hinni azt is, hogy kiválasztott Isten arra, hogy megismerd az ő fiát, Jézus Krisztust, aki meghalt érted a kereszten. Ezt hinni. És hogy bármit is tettél az életedben, Isten teljesen új életet kínál, teljesen újjá akar tenni. És el kell fogadnunk őt, be kell fogadnunk Jézust az életünkben, hiszen ő nem egyszerűen csak meghalt, sokszor utaltam arra, hogy meghalt, de talán csak most először mondom, hogy él. Tehát Jézus nem csak meghalt, hanem feltámadta a halálból. Jézus Krisztus él, tehát az élő Krisztust kell befogadni az életünkbe, mint megváltónkat és urunkat, és el kell tudni fogadni, ami néha nagyon nehéz, tudom, de el kell tudni fogadni azt a teljes bocsánatot, és akkor lehull minden teher, hogy az zarándokról is lehull a kereszt alatt, a zarándok útjában. És így fogadjuk be az ő lelkét, aki megadja az erőt, a bölcsességet és a világosságot arra, hogy betöltsük Isten tervét. Azt mondja Jézus, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És lehetünk úgy most együtt, illetve tényleg nagyon sokan jöttek el a héten. Én nem tudom, hogy ki az, aki először van itt, ki az, aki hosszú évek kihagyása után hallotta meg Isten hívását, ki az, aki rendszeres tagja a gyülekezetnek, ki az, aki élő hittel tagja a gyülekezetnek, én ezt mind nem tudom. Ez nekem egy nagy könnyebbség is bizonyos értelemben. Meg biztos, hogy nektek sem feltétlenül nehezebb. De valaki úgy van itt most este, hogy eddig is vonzódott az életében Jézushoz, de tudja, hogy még nem döntött mellette. Még húzakodik, még vonakodik, hogy szeretné is, meg nem is. Akarja is, de a saját életéhez is ragaszkodna. De megértette Isten lelkének a hatására és munkájának a nyomán, hogy csak az az élet, hogyha elfogadta és teljesen dönt Krisztus mellett, akkor az imádságnak a csendjében majd mondják el ezt a rövid imádságot Istennek. Jézus, hiszek benned, befogadlak téged, és köszönöm, hogy megbocsátod mindazt, amit nélküled élve tettem. Valami ilyet. De olyanok is lehetnek itt ezen a héten, akik megértették, hogy Isten sokkal, de sokkal többet akar kihozni az életükből, mint amit eddig hagytak. És ezeket a testvéreinket hagyj bátorítsam arra, hogy egy hasonló rövidséggel mondják el azt az imát: Jézusom, bocsásd meg, hogy a benned való hitet a saját céljaim szolgálatába akartam állítani. Szeretnélek teljesen téged dicsőítő életet élni. És hogyha Isten lelke így megszomorított a szívedben, és teljesen őszintén el tudod mondani ezt az imádságot, akár melyiket, és még akár többet is, lesz rá idő egy pár perc, vagy egy másfél-két perc, akkor már is elmondhatom azt, hogy már megváltozott az életed. Már megváltozott az életed abban a pillanatban, ahogy ezt az imát elmondtad. És hogyha ez megtörtént, és elmondod, akkor még annyira arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ne tartsa magában, ne zárja be titokként ezt az imádságot, mert az ördög el akarja ragadni ezeket a döntéseket az életünkből, hogy visszatoljon, lökjön oda, ahonnan kijöttünk. Hanem bátran, bizalommal keressétek a lelki pásztorotokat. Mondjátok el neki, hogy döntöttetek. Isten azért adta őt nektek, hogy pásztorolja a lelketeket. És mondjátok el neki, imádkozzatok vele együtt, kérjétek a támogatását, a bátorítását, az útmutatását, hogy valóban betölthesse azt a hivatást, amiért is Isten őt ide állította. Csendesedjünk el, és először az imádság csendjében mindannyian személyesen válaszoljunk Istennek, amire a lélek hív, és azután majd közösen imádkozunk. Amen. Imádkozzunk közösen. Mennyei édesatyánk, szeretnénk dicsőíteni téged most a szavainkkal, mert megérdemled. Mert valóban egyedül te vagy az Isten, te vagy a mindenható Úr, te vagy a Teremtő, aki iránt hódolattal, imádattal és szeretettel vagyunk. De nem csak a teremtésedért dicsőítünk, hanem azért, hogy ebben a teremtésben olyan csodálatos célra hívtál, formáltál minket. És könyörünk azért, hogy bocsáss meg, amikor céltalanul és nem a te céljaidra éltünk, a te dicsőséget híján, a bűneinkben járva, tőled idegenként, Krisztustól távol. És csak hálát adhatunk azért, hogy nekünk adtad a te fiadat, Jézus Krisztust, hogy megkeresd és megtartsd az elveszettet, és így kerestél és hívtál bennünket. Szeretnénk megköszönni neked ezt az egész hetet, hogy elkészítetted a te üzenetedet, elkészítetted a evangéliumodat, és hálásan köszönjük meg azokat az életeket, akiket elhívtál, akiket megújítottál, akik új erőre és életre kaptak te benned, akik megkapták az új életüket. És könyörgünk ezekért, az életekért, hogy ne hagyd, hogy elragadja őket az ördög a maga csábításaival, a maga kegyetlen hazugságaival, hanem meg tudjanak erősödni, és tovább tudjanak növekedni abban a kegyelemben, amit kaptak. És köszönjük, hogy tudhatjuk, építetted most is ezt a gyülekezetet, és a gyülekezeten keresztül a te országodat. Köszönjük neked azt, hogy a te országod polgáraivá hívtál minket, és köszönjük, hogy itt van köztünk a te országod. Ajándékozz meg minket azzal, hogy téged dicsőítő életet éljünk, azáltal, hogy imádunk téged, és tényleg gyönyörködünk benned, és az örömünket lejük benned, azáltal, hogy szeretjük egymást, mint a te családodnak tagjait, azáltal, hogy egyre inkább olyanná válunk, mint a te fiad Jézus Krisztus, azáltal, hogy a felismert ajándékainkról nem gondoljuk azt, hogy azt értünk adtad, hanem megértjük, hogy másokért adtad. És szeretnénk úgy dicsőíteni téged, hogy elmondjuk a jó hírt az embereknek. Tégy minket jó hírekké. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, ne hagyd elveszni mindazt, amit kaptunk tőled. Már eddig, és most ezen a héten is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Befejezésül a 274. dicséretet énekeljük. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi ittlent, ínség, baj közt is. Éltetés, a negyedik, mindegyiket énekeljük el, csak a negyedik vers mutatja azt, hogy a végső cél, ugye, ki benne bízik és remél, az mindörökké véle él.
Bizalmát csak Amen.